Kossuth Rádió éjszakai műsorát hallgatja. Kalendárium. A műsorvezető Süveges Gergő.
Vendégünk Mészáros Zsolt Máté, magyar ezüst érdemkereszttel kitüntetett orgonaművész, akivel a Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztiválról fogunk beszélgetni. Ma este mutatják be a Bányavirág című tragikomédiát a székesfehérvári Vörösmarty Színházban. Emlékhálók fél évszázad foszlányai című kiállítás Molnár Sándor képzőművész alkotásaiból Szegeden. És 70 éves jubileumi jótékonysági gálaest lesz a Magyar Színházban, április 27-én. Jó napot kívánok, Süveges Gergő vagyok. A Kossuth Rádió kulturális műsorát, a Kalendáriumot hallják. A szerkesztő Enz Tarasztközi Kinga, a felelős szerkesztő Babucs Kriszta. Vendégünk a stúdióban Mészáros Zsolt Máté, orgonaművész, a Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztivál művészeti vezetője és a belvárosi főplébánia templom zeneigazgatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is.
Mert hogy ez a két titulus, ez tulajdonképpen most összeér, mert hogy az Orgona Fesztiválnak a fő helyszíne az éppen a belvárosi főplébánia templom lesz május 3-ától július 1-ig, tehát nagyjából két hónapon keresztül, és ez már a negyedik alkalom. Miben más a negyedik, mint az előző három?
A Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztiválnak az alapvető célkitűzései nem változtak, hiszen legfontosabb céljaink közé tartozik az orgonazene széleskörű népszerűsítése és a különböző nemzetek zenekultúrájának a bemutatása. A hangversenyek különlegessége tehát, hogy minden közreműködő művész alapvetően a saját nemzeti zenekultúráját mutatja be, abból a repertoárból válogat, de nagyon fontos számunkra az is, hogy kulturális hidakat, barátságokat építsünk a művészeten keresztül, ezért minden közreműködő művész legalább egy magyar zeneművet is eljátszik. Az idei évben kapcsolódva Liszt Ferenc születésének 215. évfordulójához, ezek jellemzően Liszt Ferencnek az orgona kompozíciói lesznek.
Eddig is ilyen tematikus volt ez a bizonyos hídképzés, tehát egy magyar zeneművésznek vagy zeneszerzőnek a műveit játszották, vagy ez most kiemelten Liszt köré csoportosul?
Ez a tematika eddig is megvolt, hiszen ezen keresztül arra is rámutat a fesztivál, hogy a magyar zeneszerzők, művészek mit adtak a nagyvilágnak, melyek azok a zeneművekik, azok a kiemelkedő személyei a magyar zenekultúrának, akiket a különböző európai országokban is számon tartanak, meghatározónak tartanak.
Tehát lesznek magyar művészek, és lesznek külföldi művészek, jellemzően honnan érkeznek hozzánk?
5 országból érkeznek a művészek, lesznek közöttük lengyel orgonaművészek, németek, olaszok és természetesen magyar művészek. Újítást jelent a korábbi évekhez képest. Egyrészt az, hogy az orgona nem csak szólóban, hanem különböző apparátusokkal párosítva, hegedűvel, harsonával, női karral és zenekarral együtt is meg fog szólalni. Illetve a tavaly évben vezettük be először, hogy új magyar zeneműveket rendeltünk meg az Orgona Fesztiválra, és idén folytatjuk, immár hagyománnyá válik, hiszen tavaly évben ez a kortárs magyar estünk meglepően nagy sikerrel zárult, ezért úgy látom, hogy egyrészt erre van igény, másrészt pedig nekem is egy kiemelten fontos célkitűzésem az, hogy szülessenek új magyar zeneművek, hiszen amikor egyetemista voltam, akkor figyeltem fel rá, hogy Magyarország legjelentősebb zeneszerzői az elmúlt évtizedekben vagy nem alkottak egyáltalán semmilyen zeneművet az orgonára, vagy esetleg egy-egy művet komponáltak, és ezt egy kiemelt lehetőségnek tartom, amikor az előadó művész leülhet a zeneszerzővel egyeztetni közösen egy műhely munka keretében dolgozni.
Nem a kosztából kell kitalálni, hogy mire gondolt a költő, hanem elmondja.
Igen, hiszen a kanonizált repertoár zeneművei esetében csak elképzelni tudjuk, hogy vajon több száz évvel ezelőtt milyen lehetett ezeknek a műveknek az előadói gyakorlata, és ez egy óriási lehetőség, hogy az előadó művész találkozhat a zeneszerzővel. Természetesen az új művek születése az hozzájárul ennek a kultúrának a kontinuitásához is, és hát a koncertünkön majd természetesen a közönség is találkozhat a zeneszerzőkkel, sőt ők maguk fogják ismertetni az újonnan született zeneműveket.
Persze azért békjó is lehet a zeneszerző jelenléte. Van, aki illedelmesen halott szerzőként viselkedik, van, aki meg beleszól, hogy hogy kéne ezt játszani.
Teljesen különböző a zeneszerzőknek a személyisége. Én az összes zeneszerzőt meg szoktam ilyenkor kérni, hogy üljünk le ketten, és dolgozunk a zeneművön, megmutatom, hogy első körben mi az, amit én kiolvastam a kottából, ő is arra gondolta. Ez egy inspiráció forrás lehet. Egyébként oda-vissza. Tehát nagyon sokszor el szokták fogadni a javaslataimat, akár még javítási javaslataimat is a zeneszerzők, és engem is inspirál az, hogy együtt tudunk dolgozni.
Hogyan zajlik a fesztivál? Ugye arról már esett szó, hogy két hónapon keresztül, tehát május 3-ától július 1-jéig, de azért nincs minden nap koncert.
Két blokkra osztottuk a fesztivált, ez az elmúlt években is így volt. Május első két hetében, illetve június utolsó két hetében egy picit még júliusra is átnyúlva valósulnak meg a koncertek két blokkban. Ezek mindig vasárnapi és szerda esti napokon lesznek 19 óra 30 perckor.
Tehát szerdán és vasárnapokon lehet menni. Ingyen van?
Minden koncert ingyenes, hiszen úgy gondoljuk, hogy a magas kultúra az mindenkié, és így tudjuk leginkább széles körben népszerűsíteni az orgonaművészetet, ezért valamennyi koncertünkre a belépés díjtalan. Ami azt gondolom, hogy érdemes ezt a lehetőséget megragadni, hogy részt vegyenek a kedves hallgatók minél több koncertünkön, hiszen a világ élvonalbeli orgonaművészei érkeznek és szólaltatják meg a belvárosi főplébánia templom kiváló koncertorgonáját, amely országos szinten is a legjobb koncertorgonák közé tartozik.
Ugye azt már említette, hogy mely országokból milyen nemzetiségű művészek érkeznek, de úgy tűnik nekem a leírásból, hogy a lengyel-magyar barátság az külön kiemelt szerepet kap most ezen a fesztiválon.
Az idei évben valóban kiemelt szerepet kap majd a lengyel-magyar barátság. Egyébként is nagyon fontos számunkra ennek a kapcsolatnak az ápolása a belvárosi főplébánia templomban. Több közös szentünknek, Szent Hedvignek és Szent Kingának az ereki is megtalálhatók például a templomban, és rengeteg lengyel tematikájú esemény van nálunk, rengeteg vendégművészt, kórusokat, zenekarokat is fogadunk, és immár évek óta, sőt a belvárosi Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztivál esetében már a kezdetektől működünk együtt a lengyel intézettel. Az idei évben a lengyel alkotmány napján, a lengyelek nemzeti ünnepén május 3-án Román Peruckival indul a fesztivál, aki Lengyelország vezető orgonaművésze, a Gdanszki Székesegyház orgonaművésze és a Balti Filharmónia igazgatója. Illetve június 24-én pedig egy kettős évfordulóról fogunk megemlékezni, a poznányi felkelés és az 1956-os budapesti forradalom 70. évfordulója van idén. Ehhez kapcsolódóan egy kiállítás is nyílik majd a templomban, illetve Lidia Sáskiewicz lengyel orgonaművésszel közösen adunk majd egy megemlékező hangversenyt ebből az apropóból.
Igen, ezt nem is gondoltam, hogy kérdés, de hogy ön is játszik a fesztiválon. Mennyit vállalt?
Június 17-én lesz a már említett kortárs magyar műveket is bemutató orgonahangverseny, sőt nem csak orgonahangverseny, hiszen Dénes András egy rendkívül tehetséges fiatal harsonaművész, aki többek között a virtuózokból is ismerhet a közönség, közreműködik majd, tehát orgonaharsona kompozíciók is lesznek, és természetesen Liszt művek is elhangzanak majd. Előre mondom a közönségnek, hogy nem szabad megijedni attól, hogy itt kortárs művek is lesznek, hiszen a jelen korunkban nagyon színes a kortárs zene. Négy zeneszerzőt kértem meg, Hollós Mátét, Bánkövi Gyulát, Virág András Gábort és Solti Árpádot, akik tulajdonképpen teljesen különböző zeneszerző generációkat képviselnek, hogy írjanak zeneműveket, és mégpedig Liszt Ferenc tiszteletére kapcsolódva a jeles évfordulóhoz. Van olyan mű, amely konkrétan megidézi valamilyen formában a zeneszerző stílusát, de mindegyik mű, ha más nem, valamilyen szellemi szálon, vagy mindazokat a zeneszerzői vívmányokat bemutatva, amelyek Liszt Ferencnek a személyéhez kötődnek, megidézi majd a zeneszerzőnek az alakját.
Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztivál tehát a belvárosi főplébánia templomban május 3-ától július 1-ig. A fesztivál művészeti vezetője, a templom zeneigazgatója, Mészáros Zsolt Máté orgona művész volt a vendégünk. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Én is köszönöm szépen a meghívást.
Színházzal folytatjuk. Van-e kiút az öröm nélküli életből? A Székesfehérvári Vörös Marti Színház Kozák András stúdiójában ma este mutatják be Székely Csaba Bányavirág című tragikomédiáját Botos Bálint rendezésében. Benkő Andrea járt a próbán.
Botos Bálint rendező tragikomédiát rendezett, de nagyon óvatosan kellett egyensúlyozni a történet drámaisága és a komikuma között.
Volt kihívása a szövegnek, de pont azért szerettem volna megrendezni már régóta, mert azt gondoltam erről a szövegről, hogy ha a mélysége egy picit jobban kijön, mint amikor harsányvégjátékra hangolják, az a humorát nem megölni fogja, hanem a műfaj hazatalál, és valóban egy tragikomédia lesz. Nyilván ez egy penge él, de abban hittem végig, és a színészek is nagyon gyönyörűen haladtak e felé, hogy minél inkább arra koncentrálunk, hogy mi történik ezekkel az emberekkel, hol vannak a sorsukban azok a fordulópontok, nehézségek, tétek, ami mozgatja őket, és ami hát szétszedi az életüket, a humor annál élesebbé válik. A humor ugye az az eszköz, amivel egyszerre megpróbálunk sok esetben túlélni. Én azt gondolom, hogy ezeknek a szereplőknek ez az egyik szépsége, hogy nyakig vannak a bajaikban, de próbálnak valahogy kikecmeregni.
Nagyon sok morális kérdést is felvet ez a darab. Hát ugye ott van az apa, aki tulajdonképpen haldoklik, vagy nagyon nagy beteg, ő meg sem jelenik egy pillanatra sem a színpadon, de mégis ott van, hiszen ő határoz meg mindent a korábbi viselkedésével.
A kiinduló pontunk ez volt. Tehát például a díszletterre való közös munkában is innen indítottunk, hogy azt kértem tőle, hogy úgy dolgozunk ezen a díszleten, hogy se Székelyföldet ne próbáljuk megábrázolni, sem a falut ne próbáljuk megábrázolni, hanem abból az élethelyzetből induljunk ki, hogy egy testvérpár be van zárva egy otthonápolási helyzetbe, ugye? Mindezt egy érzelmileg rendkívül ellentmondásos viszonyban teszik, és egy olyan helyen, ahol a gazdasági depriváció is utolérte a közösséget. Szerettem volna elkerülni, hogy egy olyan egzotikus távolságba helyezzük a szöveget, ami azt üzeni bármilyen szinten a nézőnek, hogy ez valahol tőle messze játszódik. És hát ugye a szöveg maga tisztán ki is mondja, hogy elvesztek azok a hagyományok már, amelyek ugye a 20. század közepéig ott is sokkal inkább léteztek, és a hétköznapokban a bútor, a ház, az életmód az kísértetiesen hasonló, lényegileg ugyanaz, mint Tatabányán, Lengyelországban, Horvátországban, bárhol. Az emberek túlmenő többséget, szinte 100%-a nem szeretne más, mint ha lehet nyugodtan élni, némi szeretetben, valakivel együtt, vagy valakikkel együtt, és ezeket a szereplőket is ez mozgatja. Azért nem tudja megtenni, mert egy dolog elbukni, és más dolog úgy elbukni, hogy végképp kivetkőzni emberi önmagából.
Mi a csízió apámmal? Hogy mondod, kérlek?
Az előbb vizsgáltad meg apámat, előtt a szomszéd szobában. Ennyire van még az elek.
Apám,
Milyen ember ez az Iván?
Egy kétségbe esett fiú, akinek az apja zsarnokként üzte az egész családot.
Sarádi Zsolt, Iván megformálója.
Iván magányos alkoholista. Egyetlen örömük van a doktor barátjával, hogy isznak és filozofálnak egész nap, és fát lopnak az erdőből.
Ladányi Júlia játsza Iván féltestvérének a szerepét, Ilonkát.
Nincs munka, nincs ennek kilátások. Az egyetlen kilátás az az, hogy elmenni onnan, ahogy Ilonka meg is próbálja.
Milyen dilemmák gyötrik?
Ő itt nőtt fel ebben a környezetben, csak rájött arra, hogy neki ez nem lesz jó hosszú távon, és a férjével elköltöznek a városba. Viszont a férje nem tud lépést tartani a dolgokkal, és öngyilkos lesz, és ezért Ilonka úgy dönt, hogy akkor hazamegy a beteg édesapját ápolni, hogy segítsen a féltestvérének, és visszaköltözik ebbe a nyomorba. És hát az egyedüllét, a magány, ez a folyamatos teher az otthonápolással, az alkohol, ezek nehéz dolgok.
Hogyan tudna ebből a helyzetből kiszabadulni?
Ilonka végül is talán az egyetlen, akinek valamilyen szinten van megoldás, mert ő végül is ott hagyja megint. Ő visszaköltözik a városba, és hát én úgy képzelem, hogy küzd azért, hogy hát ha valahogy jobb lesz.
Ez a mai világban is ilyen, hogy a nők küzdenek sokkal inkább, mint a férfiak.
Igen, ez nagyon érdekes, és ugye két női szerep van ebben a darabban, és mindkettőre ez a jellemző.
Küzdenek és szeretni akarnak.
Igen, hogyha belegondolunk, akkor ez lehet talán a megoldás minden ilyen helyzetre.
Ma este mutatják be tehát a Bányavirág című tragikomédiát Székesfehérváron a Vörösmarty Színházban.
Kalendárium.
Kubancok, tanulmányok, média, egy gazdag életút, emlékhálók, fél évszázad foszlányai, ez a címe Molnár Sándor képzőművész tárlatának, amely a Szegedi Tudományegyetem Fischer Ernő galériájában nyílt meg, és május 2-ig még látogatható. Beslin Anita kérdezte az alkotót.
Miféle foszlányok is ezek?
Fél évszázad alatt az embert elég sok impulzus éri. Amúgy is vannak olyan alkotásaim, hogy pont ez a elpusztuló, vagy hát éppen emlékként, foszlányként megmaradt dolgok jönnek benne elő. Ezekből próbáltam összeválogatni, hát egy ilyen hosszabb időszakból a munkákat, gyerekkoromig visszamenve, és idei munkát is tettem ki.
Mennyire változott ez alatt az 50 esztendő alatt a stílusa, a gondolkodásmódja a képzőművészetről, meg egyáltalán az alkotás folyamatáról, a kísérletezésről?
Nyilván rengeteget kellett tanulnom gyerekkori énemhez képest, hogy képzőművészé váljak, de valahol a gondolkozásom az hasonló maradt. Az arcképeket is elnézve ott az Idővonal című kiállított munkán, tulajdonképpen mindig csak egy picit változtam, de hát 50 év alatt meglátszik az idő.
Mielőtt bekapcsoltam a mikrofont, elárulta, hogy építésznek tanult annak idején. Építészként is dolgozott, ez látszik a geometrikus munkákon. Tehát ez a fajta rend, a rendezettség sok alkotáson mutatja magát. Közben meg ott vannak kaotikus kötélgomolyagok.
Tulajdonképpen káoszt sokkal nehezebb csinálni, mint rendet. A rend nagyon sokszor magától alakul ki, egy-egy ilyen összeszerkesztődött, spontán halmazokból.
Viszi az ember kezét?
Viszi, határozottan viszi. Ezek a kusza vonalak, amiket hálónak neveztem, hát az is mutatja ezt pont, hogy az ember csak szabadon, függőlegesen elengedve a kezét, húzza a vonalakat, nem törekedve arra, hogy egyenes legyen, egy idő után egyfajta rendszerré állnak össze.
És ahogy említettem, ott vannak a kaotikus alkotások. Hogy van ez, hogy éppen mikor mi van a lelkében, hogy érzi magát a világban, ez indukál bizonyos műveket?
Fogalmazhatunk így is, bár inkább arról lenne szó, hogy nagyon szerettem volna sokkal többféle dolgot kipróbálni, és hát mindenbe próbáltam megtalálni saját magamat, a saját gondolataim sűrítményét az ilyen alkotásokban.
Vannak itt évek is, kőzetek, látszik, hogy érdekli önt a természet, és ebből is szívesen majd merít.
Olyan hálókat készítettem, amin hát egy kicsit válogatva fennakadnak különböző természetes és kevésbé természetes anyagok. Vannak bőrök, ágak, csontok, kövek, kulcsok, feljegyzések, ilyen apró kis cetlik. A legelső színes ceruza készletemből még mindig megvolt egy darab zöld színű ceruza, az is benne van. Majd pedig mindenféle kacatokat, ami az embernek ott marad a fiók alján, vagy éppen útközben talál, azokból hoztam létre installációkat.
Azért ebben is van egyfajta rend.
Igen, hát a rend, ezt mondtam, magától alakul, illetve hát nyilván az ember belső sajátosságai azért benne vannak. A későbbi munkákon, amikor betűkkel próbálkoztam kitalálni egy saját ABC-t, nyilván ezekbe is muszáj volt egyfajta rendet létrehozni.
Merre felé megy mostanában, milyen irányt követ?
Tulajdonképpen folytatom, amit eddig csináltam. Ez egy hosszú folyamat. Nem szoktam előre kitűzni célokat, hogy milyen szeretnék lenni, hanem inkább alkotni, és az alkotás közben, ahogy az ember változik, úgy változnak az alkotásai is. Már az első kiállításomnál is nagyon meglepő volt, hogy milyen pozitívan fogadják ezt mások, és elkezdik a saját dolgaikat, saját magukat megtalálni benne. Ennek nagyon tudok örülni.
Cél is az, hogy elgondolkodtasson?
Minden műalkotás erre készül, hogy az emberben gondolatokat ébresszen.
Milyen anyagokat, milyen technikákat szeret leginkább?
Mindenfélét. Szóval ez a változatosság megmaradt a mai napig. Készítek fotókat, készítek térbeli alkotásokat, néha még festek is. Rajzolni szoktam legtöbbet.
Május 2-ig van tehát lehetőség megnézni Molnár Sándor képzőművész kiállítását Szegeden.
Önök a Kalendárium műsorát hallják.
Április 27-én jótékonysági gála estet tartanak a Magyar Színházban. Az est teljes bevételét egy közös cél megvalósítására fordítják. Olyan jubileumi kirándulás megszervezésére, amelyen csaknem 170 gyengén látó gyermek és segítőik vehetnek részt. A gála est nem hagyományos színházi előadás lesz, hiszen a színpadon diákok és pedagógusok is lesznek majd.
Hétfő este a Gyengénlátók általános iskolája egy 70 éves gálát fog tartani, fennállásuk 70 éves jubileumát ünneplik, így az intézmény, ami igazándiból a mi színházunkkal szervesen összefonódott az elmúlt években, hiszen mi akadálymentes előadásokat tartunk többek között gyengénlátóknak, nagyon szeretnek hozzánk járni, és mi felajánlottuk a segítséget. Nem csak egy egyszerű kulturális esemény, hanem egyben egy jótékonysági gyűjtés is.
Ez az előadás más lesz, ugye? Mint egy normál, idézőjelben színházi előadás. Miben lesz ez más, miben lesz ez különlegesebb?
Az előadás voltaképpen nem egy színházi darab, hanem ez egy olyan gála est, amikor az iskolások, a gyengénlátók különböző kulturális, művészeti produktumokat adnak elő, ebbe van ének, tánc, vers és sok számos meglepetés, amit nem is árultak el nekünk. Tehát igazániból megmutatják magukat a teljes iskola, öreg diákok, jelenlegi diákok és a pedagógusok mindannyian a színpadon lesznek.
És a helyszín sem véletlen, ugye?
A helyszín az egyáltalán nem véletlen. A Magyar Színház Budapesten, de talán az országban is élen jár az akadálymentesített előadásokban. Ez jelent audionarrálást a gyengénlátók számára, és jelelt előadásokat a nagyot hallók számára, vagy a hallássérültek számára. A gyengénlátók iskolája tudtommal több mint 10 éve jár már hozzánk, de ez lehet, hogy még több. A gyerekek nagyon megható videókban mondják el, hogy mi a kedvenc előadásuk, darab részletük. Ezt meg tudják nézni a hallgatók a weboldalunkon, a social media felületünkön. Adva van, hogy ők a gálájukat is itt ezen a felújított nézőtéren adják elő.
És hát egy kicsit bepillantást is nyerhetünk, ugye, a gyengénlátó diákok, emberek világába?
Mindenképpen, mert hogyha ők vannak a színpadon, az már egy olyan történet, ami nem megszokott. Az egész létezésük azoknak, akik nem élnek velük együtt, egyfajta kulissza élményt ad. Ebből a szempontból, hogy ők hogyan élnek, hogyan mennek fel a színpadra, hogyan tudnak komfortosan létezni egy ilyen színpadi környezetben, de maga az is, hogy hogyan érkeznek meg, milyen segítséggel tudják megtalálni a helyüket, hogy tudnak tájékozódni egy színházban egyedül akár, de mondjuk csoportosan, hogy ők is igenis szerves részesei a társadalomnak, a kultúrának.
Beszéljünk a gyengénlátók általános iskolájáról csak így pár gondolat erejéig. Hogyan működnek, illetve hogyan segítenek akár a diákoknak, akár a szülőknek?
Ez egy országos felvételi körzetű intézmény, amely jelenleg mintegy 90 tanuló nevelését és oktatását végzi 1-től 8. évfolyamon. Olyan gyerekek számára nyújt speciális segítséget, akik gyengénlátással vagy erre rácsatlakozó sérüléssel élnek a mindennapokban. Az is fontos, hogy ők nem feltétlenül teljes mértékben vakok, tehát gyengénlátók foltokat látnak, fényeket látnak, tehát különböző skálán mozog az ő gyengénlátásuk, és az intézmény erre egy speciális pedagógiai programmal készül.
Mi lesz a befolyt összeggel?
Egy nagyon aranyos célt tűzött ki az iskola. A befolyt összegből a teljes iskolai közösség mintegy 170 fő egy nagy kirándulást szervez a nyáron vagy a jövő év elején.
López Brigitta interjúját hallották Bagány Mártonnal, a Magyar Színház kommunikációs és szervezési irodavezetőjével az április 27-i jótékonysági gálaestről. Kedves hallgatóink, a kalendárium adása ezzel véget ért. Köszönöm figyelmüket a gyártásvezető Mali Andrea, a hangmérnök Hajósi Bence és Schwarz Nóra, a szerkesztő Ernst Taraczközi Kinga és a felelős szerkesztő Babucs Kriszta nevében is. Süveges Gergőt hallották. Szép napot, minden jót!